Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész kurátor. A Budu Galéria és Aukciósház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. A második évadnál járunk, és a társműsorvezető ebben az évadban is Sípos Tünde, művészettörténész kurátor.
Szeretettel köszönjük kedves hallgatóinkat a Kult Szerda című podcastünk második évadának harmadik adásában. Vendégeink ezúttal restaurátorok, méghozzá Kontúr Kata és Plesznivi Károly, akik hosszú évekig voltak a Magyar Nemzeti Galéria restaurátorai, míg néhány évvel ezelőtt megalapították a Bodó Galéria és Aukciósház restaurátor műhelyét.
Ennek a műhelynek a megalakulásával egy újabb és jelenleg egyedülálló szolgáltatással bővült az aukciósház szolgáltatásának listája. Tudomásunk szerint országosan kevés helyen van lehetőség, hogy az ügyfelek közvetlenül a galériában restauráltathassák az eladásra szánt, vagy esetleg csak restaurálásra szánt festményeiket, így eladástól függetlenül is vállalunk restaurátori szolgáltatásokat. A restaurátor műhely egy olyan egyedi funkcióval rendelkezik, hogy egy speciális vákumasztal segítségével konzerválást is végre tud hajtani. Így köszöntünk benneteket, Kata és Karesz itt a podcastünkben, és kérlek, először meséljetek a hallgatóknak magatokról röviden, hogy mi vonzott benneteket a restaurátor pálya felé, ki hogyan kezdte, esetleg van-e olyan emlékezetes mester, vagy első szárnybontogatások helyszíne, amire emlékeztek, és amit kiemelnétek?
Hát, hogyha nagyon őszintén kéne válaszolni, akkor... Én nem gondoltam annó, hogy én restaurátor leszek, de mindig is szerettem nagyon rajzolni, meg érdekelt a művészet, a kreativitás, a festészet, és ez végigkísérte a gyerekkoromat, és hozzá kell tenni, hogy ez a szülői háttér az nagyon sokat tett alatba, mert édesapám is restaurátor, édesanyám művészettörténész, és mindig láttam édesapámat dolgozni otthon, és így szépen lassan így segítkeztem neki a folyamatok terén, és ezt nagyon élveztem, és egész kamaszkoromat így végigkísérte, meg fiatal felnőtt koromat is, hogy besegítettem neki, és így szépen lassan ez így adta magát, hogy e felé, a pálya felé húztam.
És Karesz, nálad ez hogy történt?
Hát nálam is hasonló indítatás a családi. Atyám iparművész, képzőművész, tanár, ember volt, nővérem művészettörténész, úgyhogy hát így a család predesztinált erre, hogy művészettel és képzőművészettel foglalkozzam. Hát én is gyerekkorban a manualitás fele hamar elmentem, igazán ez foglalkoztatott mindig, alkotni valamit, barkácsolni. Egy barátom is gyerekkorban gyakorlatilag állandóan csak barkácsoltunk, alkottunk valamit, és ő ugyan például mérnöki szakmát választotta, de a végén ő is kézművességből él, tehát hasonló volt az indítatás, mint Katánál.
Amennyire be lehet látni egy restaurátor műhelyben, én sokszor azt érzem, hogy kicsit olyan, mint egy műterem, és kicsit olyan, mint egy kémiai labor. Mennyire van ez így? Mert nagyon sokféle eszközre van szükségetek, nagyon sokféle alapanyagra, de ebben én teljesen laikus vagyok. Szóval mennyire teszi ki a munkátoknak a részét a kreatív megvalósítás, és mennyire az, hogy megtaláljátok azt a pontos anyagot, amivel dolgozni tudtok?
Hát ez a kettő így összefügg szerintem.
A kreativitás az főleg a kortárs műveknél igényeltetik, ahol igazán nem működnek ezek a régi, hagyományosan leírt metódusok, ahogy a műtárgyakkal foglalkozni kell, restaurálás kapcsán. És ott hát sokszor ez komoly kihívás és nehézség, hogy milyen anyagokat használnak a kortárs művészek, itt hát egész borzasztó tapasztalataink vannak.
Kicsit segítsetek el igazodni a hallgatóknak abban, hogy ugye ti konkrétan festményrestaurátorok vagytok, méghozzá leginkább olajfestményekkel foglalkoztok, de hogy milyen specializációi vannak még egyébként ennek a szakmának, nyilvánvalóan van, aki nem csak festményekkel, illetve magának a képzőművészetnek is vannak restaurátori specializációi.
Hát amikor én az egyetemre jártam, most jelenleg nem tudom, hogy pontosan hogy van, de amikor én jártam oda, akkor a restaurátor szakok úgy épültek föl, hogy festőrestaurátor, faszobrász és kőszobrász restaurátor, ez a három volt.
Tájrestaurátor.
És azon belül, hogyha valaki festményrestaurátor szeretne lenni, akkor hogyan válik nem mondjuk falfreskó restaurátorra, hanem táblakép, vagy hogyan specializálódik mondjuk valaki papírrestaurátorra, hogy csak akvarellekkel foglalkozzon?
Igazából úgy vesznek föl, hogy már te bizonyos szakra akarsz menni, tehát már felvesznek festőrestaurátor, vagy kőszobrászrestaurátor szakra, de az első három év az egy ilyen alapképzés, és akkor negyedikbe kapsz igazából először olyan feladatot a kezedbe, amit így egyedül kell megoldani és végigvinni, és ötödikbe is egy komoly műtárgyat kapsz, amivel aztán végén végig kell vinni, egész éves feladat ez, és aztán végén abból diplomázol gyakorlatilag.
És Kareszte, egy kicsit máshogy indultál, mert ha jól tudom, akkor először keretekkel foglalkoztál. Hogyan döntöttél úgy, hogy a keret restaurálás már nem köt le annyira, és hogy inkább festményekkel szeretnél?
Hát igen, a múzeumban keretrestaurátorként kezdtem. Éveket ez így ebben a munkakörben töltöttem. Aztán hosszú évekig a műkereskedelmi restaurálással foglalkoztam, és utána volt egy korszak, amikor ismét a múzeumba kerültem, ott újra keretrestaurálással foglalkoztam. Hát ez úgy párhuzamosan ment a kép is, és a keretrestaurálás is. A múzeumban a keretek voltak főkép, és a magán vonalon meg inkább a festmény restaurálás, ami...
De melyiket szeretted jobban?
Hát a festményt mindig jobban szerettem, a keretrestaurálás az egy szerintem nagyon nehéz műfaj. Lehet, hogy furcsa hangzik, de nehezebbnek tartom, mint a festményrestaurálást. Lehet, hogy talán ezért is a festmény lett a vége a történetnek.
Ha a médiában vagy a tévében restaurátorokról hallunk, akkor általában valamilyen nagy felfedezés, valamilyen szenzáció fűződik hozzájuk, mert ők azok, akik az egyes festékrétegek alá tudnak nézni különböző műszerekkel, vagy megtisztítanak egy felületet, és hopp, előbukkan valami olyasmi, amit eddig senki nem látott. A ti gyakorlatotokban volt már ilyen ehhez hasonló felfedezés, hogy valami olyat vettetek észre a munkátok során, amit eddig más még nem?
Hát nekem a negyedév folyamos, amit az előbb említettem, hogy kapunk készhez egy festményt, az a negyedév folyamban van először. Ott kaptunk az egyik csoporttársammal egy nagy festményt, és az azért volt érdekes, mert a felső réteg alatt volt egy barokk festmény, tehát teljesen más, nem mondom, hogy teljesen más ábrázolás volt, mert a kompozíció az gyakorlatilag hasonló volt, de az infravörös felvétel az kimutatta azt, hogy vastagon át van festve a kép. Az eredeti kép az majdnem, hogy teljesen épségben ott megvan alatta. Amikor ezt a felső réteget leszedtük, akkor lehetett látni, hogy a hasonló a kompozíció, mert ugyanúgy Szűz Máriát ábrázolja a szentekkel, alul egy kis tájkép, de a színvilágában is, meg az ábrázolás módjában is, kvalitásosságában is egy sokkal szebb és jobb kép került elő, ha lehet ezt mondani. Például a ilyen zöldes-barnás volt az égbolt, alul előkerült egy nagyon szép kék égbolt. Akkor előkerült az égbolton pár puttó is, meg galamb, ami előtte nem volt. Hát a Szűz Máriának a fátyla az eltűnt, és alul előkerült egy barna szép haj. Az arcok is így teljesen más formai jelleget öltöttek, sokkal szebbek voltak. A táj is kidolgozottabb volt ott alul lenne a festményen. Tehát egy ilyen szép barokk kép került elő. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt ezt a képet végigvinni.
És eredetileg ezt nem tudta senki, aki ezt nem. A feladatot feladta nektek?
Nem, ezt Esztergomból hoztuk el, egy plébánia templomból. És akkor persze úgy kezdődik az egész folyamat, hogy kell infrafelvételt csinálni, UV ultraibolya felvételt, meg kell vizsgálni a képet, tisztítópróbák, stb. És akkor a röntgen csak azért került szóba, az nagyon indokolt esetben szoktuk használni a röntgen felvételt, mert ez egy problémásabb folyamat, mert az infrafelvétel tényleg azt mutatta, hogy vastagon át van festve, tehát ott van valami alatta, és akkor így ment tovább a folyamat, hogy akkor a röntgen felvétel is kéne, hogy készüljön róla.
Tehát akkor eredetileg ez egy 19. századi kép volt,
igen.
És az előtt, vagy az alatt.
Meg egy barokk ilyen. Hát a Prokop Mária ki is mutatta, a művészettörténész, ő is vizsgálta a képet, hogy ez 1746-os dátumú a maga festmény.
Akkor ez az igazi mély
izgalmas
víz.
Folyamat volt egyébként tényleg ott így. Hát ezt végig is kellett konzultálni az egész képet, hogy leszedjük-e a fősorét, mennyire lehet leszedni, meddig menjünk el, többi, tehát ez egy eléggé kompromisszumos feladat volt.
És a későbbi restaurátori pályátok során emlékeztek egyébként még olyan nagy volumenű alkotásra, vagy olyan nagy feladatra, ami igazán kihívás jelentett a szakmátokban, amihez először nem tudtátok, hogy kezdjetek hozzá, vagy nehéz volt a folyamat kitalálása?
Hát inkább érdekességet, hogy a múzeumban dolgoztunk, ahol mikor a Munkácsi honfoglalását át kellett szállítani a Nemzeti Galériába a parlamentből, és az például nagyon érdekes volt, mert hát egy hatalmas műről beszélünk, közel 5x14 méteres méretű, és ennek a mozgatása, a föltekerése, ez egy érdekes kihívás volt, és sok tanulságot is hordozott. De egyébként a galériában is, már a Bodo galériában is már találkoztunk olyan művel, hogy előkerült egy...
Igen, ez a Holú László
igen, képről egy tehenet ábrázoló kép, és kiderült, hogy egy kislány alak van a tehén mellett, ami át volt teljesen festve, és utólag derült ki. Tehát ez azért viszonylag gyakran előfordul, hogy előkerülnek így átfestett részek alól különböző részletek, amelyek korábban nem láthatóak.
A felfedezések mellett mennyire stresszes a munkakörötök? Mert ebből is azt gondolná a laikus, hogy mivel nagyon alapos, aprólékos munkát kell végezni, egy kicsit ilyen meditatív. De közben mégis kell felelősségteljes döntéseket meghozni, hogy milyen irányba menjetek tovább.
Hát szerintem egy elég nyugodt szakmának tekinthető. Persze vannak stresszes részei.
Például, amikor beszélni kell róla.
Például.
Most. Az elég stresszes.
Vagy a határidők.
Vagy a határidők. Hát az egy kicsit nehéz műfaj. Hát ez egy apró különbség a múzeumi és a kereskedelmi restaurátor között, hogy itt elég szoros határidőkkel kell dolgozni, ami sokszor nem egyszerű feladat. Ez mondjuk a stressz része, de amúgy nagyon, szóval nagyon szerethető szakma.
Igen, kicsit meditatív időnként, az jó tud lenni.
És nem mondanám különösen stresszesnek.
Van olyan munkafolyamat, amikor valamilyen anyag nem úgy viselkedik, mint ahogy ezt úgy szokott, vagy úgy hagyományosan úgy elvárná.
Például azért gondolom, ez komoly izgalom lehetett, amikor egy munkács, ahogy említetted, ezt a honfoglalás művet, ami sok-sok-sok méter, hogy ezt össze kellett fizikailag tekerni, tehát levenni a vakrámáról, és összetekerni, mert hogy máshogyan egyszerűen nem volt olyan közlekedési eszköz, amivel szállítani lehetett volna. És akkor ezt például eldönthetitek ti, vagy javasolhatjátok azt, hogy vagy akkor a galériás pályafutásotok során, hogy ezt nem lehet megtenni a művel, mert akkor darabokra esik?
Hát volt ilyen, ami így Csontváry Művek szállításánál volt főnökünk Gipert László, aki gyakorlatilag megakadályozta, hogy az lekerüljön a vakrámáról. Ennek több oka is volt, hogy miért, de hogy a mű sérülésébe járt volna nagy valószínűséggel. Hát olyan egyszerű dolog, hogy egy ekkora képnek akár a lefektetése is olyan hatalmas súlya van a vászonnak, hogy és nem előre kiszámítható módon akár szétrepethet, leszakadhat a vakkeretről is, tehát ilyen teljesen egyszerű művelet is hatalmas kihívás, hogy lefektetni, és szóval igen, sok buktatót rejtett magába, ezért is volt érdekes egy ilyen.
De a honfoglalás mű esetében mégis úgy döntöttetek, vagy úgy láttatok, hogy össze lehet tekerni, és hogy ez nem fog akkor a sérüléseket okozni?
Hát jó, minden mozgatás és minden beavatkozás nyilván kockázatokat rejt, hogy esetleg sérüléseket szenved, de hát mindent meg kell tenni, hogy ez ne forduljon elő, és itt tényleg egy hatalmas csapat dolgozott ezen, és minden erőforrás megvolt rá, hogy ne legyen semmi probléma, és nem is volt. De minden esetre érdekes volt nagyon.
Egy másik izgalmas téma, amivel már több adásban is foglalkoztunk, vagy érintettük, az a hamisítványok kérdése. Hogy ilyesmivel milyen rendszeresen találkoztok, vagy találkoztok-e egyáltalán? Ez egy ilyen költői kérdés, illetve mit tud ilyenkor csinálni egy restaurátor? Itt arra gondolok, hogy mondtad, hogy nehéz erről beszélni. Hogy ilyenkor ezt nektek kell megfogalmazni, hogy mitől hamisítvány egy kép, hogyha az...
Hát szerencsére nem.
Egy szakvéleményt írtok róla.
Inkább csak annyi, hogy a anyaghasználat, a anyagok kora, ez így tapasztalati úton lehet mondjuk belőni, hogy körülbelül mi lehet, de szerencsére azért nem a mi feladatunk ennek a megállapítása, tehát ez amúgy is ilyen stilisztikai kérdés is sokszor. Olyat esetleg, hogy a szignó mennyire eredeti, vagy mennyire gyanús annak a eredetisége, ilyeneket esetleg meg tudunk nézni, de mert összességében még a kora se mondja meg, hogy az eredeti vagy hamis, mert lehet, hogy egy más festő által készített, de minden esetben vannak gyanús részek, tehát nyilván egy lemosott szignó. Viszonylag gyakran az is előfordul, hogy két szignót találunk egy tisztítás során, jobb esetben ugyanazt a szignót, bár az is elég furcsa. De hát igen, vannak, hogy ilyen látszik, hogy egy eltüntetett szignó van, fölötte egy másik szignó, tehát vannak, amik így a gyanút ébresztik az emberben, de hát szerencsére nem a mi feladatunk ennek a eldöntése.
És hosszú évek óta dolgoztak most már együtt. Hogyan viszonyulnak a restaurátorok egymás munkájához? Hogy osztjátok meg a feladatokat? Kikéritek-e egymás véleményét ebben, vagy hagyatkoztok-e a másik tapasztalatára például jobban valamilyen témában?
Hát akar ezt a végülis elég, ahogy így megismertük egymást nagyjából, így a szimpátia az így rögtön megtörtént szerintem, és így rögtön elkezdtünk valahogy így együtt így dolgozni, és így ez így erősödött így az évek folyamán, úgyhogy hát akkor ezt nagyobb tapasztalata is volt ebbe az egészbe, úgyhogy én az
de
ő véleményét. Az ő véleményét én mindig rendszeresen kikértem, mert hát a mai napig így mindig így együtt megbeszéljük a feladatokat, dolgokat. És persze mondjuk, amikor a galériában dolgoztam, akkor a főnök, a Gipert Lászlót, olyan rengeteget tanultam, tehát őtől folyamatosan kikértem a véleményét.
Melyikőtök melyik munkafolyamatot csinálja gyakrabban, hogyha érkezik egy új kép, mondjuk egy nagyobb feladat, tehát nem egy egyszerű tisztítás, hanem valami, amit mondjuk láttok, hogy ezt a következő hetekben foglalkoznatok kell vele, akkor hogyan osztjátok meg egymás között a munkát?
Ez miután a munkánkban azért van monoton rész is, ami már így a évek alatt, annak ellenére, hogy nagyon változatos a munkánk, és színes, és tényleg ilyen szempontból azért nagyon jó ezt csinálni, de azért vannak olyan részek, amik hosszadalmas, hosszú ideig, akár napokon keresztül kell retusálni egy képet, és az sokszor fárasztó. És akkor van olyan, hogy az egyikünk így ebbe elfárad egy picit, eltompul, és akkor cserélünk. Ilyenek előfordulnak, de
Frissen már ránézni, igen, úgy azért más látok meg egy idő után, vagy akkor ezt mást.
Ilyen szempontból jó ketten dolgozni, mert így tudja egy kicsit lazítani ezt a dolgot, hogy át tudjuk egymásnak adni időnként a feladatokat. De hát mindent csinálunk.
Tehát kifejezetten így nincsen így egy dolog, hogy akkor csak az egyik csinálja ezt, és a másik meg csak azt, hanem minden munkafolyamatot csinálunk, csak felváltva. Valahol.
Talán annyi, hogy a korkülönbség miatt talán a Katának még több türelme van, tehát amikor nagyon sok türelem kell egy folyamathoz, akkor van, hogy átadom neki, mert nekem hamarabb fogy el a türelmem esetleg.
Mik azok a folyamatok, amihez nagyon sok türelem kell?
Hát például egy retusálás, ami nagyon hosszadalmas, körülményes, nagyon hosszú ideig tart. Én szeretem, hogyha persze mindig a könnyebb végét fogja meg az ember szívesen, de van, hogy ilyenkor átadom a Katának, hogy neki több türelme van esetleg.
Közben a restaurálás nem csak ugye konkrétan az alkotói folyamatról szól, hanem van mellette sokszor egy hosszú dokumentáció, vagy esetleg amiket az elején említettél, hogy mondjuk el kell dönteni, hogy szükség van-e ilyen speciális felvételekre, illetve magának a munkafolyamatnak is a rögzítése, amivel foglalkoztok. Tehát hogy képzelje el ezt esetleg egy laikus hallgató, hogy megkapjátok a képet, és akkor mi vele így a teendő?
Hát először fölmérjük, hogy a hordozó állapota milyen. Tehát szükséges-e, perege a kép, kell-e konzerválni. Milyen állapotban van a vakráma, milyen állapotban van a vászon. Ha a vászon rossz állapotban van, és konzerválni kell, akkor kell-e dublírozni, tehát alábérelni egy másik vászonnal, ami tartást ad neki. Utána le kell tisztítani, a felületi és alapozásban lévő hiányokat kitömni, kipótolni, aláfesteni, lakkozni, retusálni. Tehát ezeket fölmérjük a munka elején, és aztán nekilátunk.
Gondolom egy aukciós szezon előtt sokkal több megbízás jön egy magángalériában, ahol a ti műhelyetek is működik, mint az év egyéb szakaiban, bár most az adás pillanatában már a zárverési szezon után vagyunk, de esetleg így a munka dinamikájának a beosztására lennék kíváncsi. Tehát, hogy vannak olyan hónapok vagy időszakok, amik a műkereskedelem miatt sűrűbbek, és vannak-e esetleg lazább időszakok, vagy azért folyamatában mindig érkeznek hozzátok megbízások?
Hát azért folyamatában mindig érkeznek, igen, sőt, egyre több, vagy többen jönnek. Hát talán az aukciók előtt azért ez még sűrűbb nyilván, de azt már nem nagyon lehet mondani. Az elején még úgy volt, hogy kevesebb volt, akkor az aukció előtt ez így elég sűrű lett, de most már azért talán egy éve folyamatosan, tehát egyre több mindenki tud rólunk, vagy odahozza, és tehát hogy el vagyunk látva folyamatosan munkákkal.
És ugye még vannak azok a munkafolyamatok is, például, amit Tündi most kérdeztél, így az aukciókra vonatkozva, hogy ugye fölépítjük a kiállítást, és akár a kiállítás építése közben, vagy magán a falon is észrevehetünk mi galériások, vagy művészettörténészek olyan hibákat a műveken, amiket mondjuk előtte nem láttunk, és mondjuk éppen az a mű nem esett át restauráláson az árverés előtt, mert úgy láttuk, hogy teljesen jó állapotban van. Aztán megvilágítva pont akár a természetes fénybe derül ki, vagy láthatóvá válik valami olyan hiba, és hát ebből a szempontból nagy szerencsénk van, hogy két restaurátor is velünk dolgozik, mert ilyen helyzetekben van esély tűzoltásra. Korábban ugye a galéria is évekig dolgozott Karesszal, csak ugye a Nemzeti Galéria bevonásával, és ilyenkor azért sokkal korlátozottabbak voltak a lehetőségek, mint most, amikor csak szólunk, és ott vannak a restaurátorok a közelben.
Valahol nagyon praktikus és szerencsés együttállás ez nálatok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hogy beszéltetek a munkátok különlegességéről.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is!